hogy Isten mennyi mindent adott ennek a gyülekezetnek, és a Szentlélek bőkezűsége ellenére képtelenek voltak felnőni a hitben. Képtelenek voltak felnőni a reménységben. Nem tudtak felnőni a szeretetben. Az a helyzet, hogy a korintusiakat átverték. Pontosabban ők átverték magukat. A friss, lelkes, de tapasztalatlan keresztényeket mindig könnyű becsapni. Ezt mindnyájan tudjuk, talán saját példánkból is. A korintusiak Pál apostol távol létében olyan elemeket kevergettek bele az egészen sajátosan értelmezett kereszténységükbe, hogy a kereszténységük fogyaszthatatlanná vált. Egész egyszerűen túl édesítették magukat. A maguk ízlése szerint elkezdték visszaöntögetni a keresztény életbe azokat az elemeket, amiktől már egyszer megszabadultak. Ismerős ez is. A nagy elhatározásaink. Igen, Uram, megértettem a Te ígédet. Működött 2 napot vasárnap után, 1 hetet, 1 hónapot, aztán azon kaptuk magunkat, hogy megint visszaesők vagyunk. Korintusban az történt, hogy az úrvacsorai összejöveteleket, szabályosan az érzékeket kiszolgáló, engedjétek meg a szót, bulikká, partikká változtatták. Azokká hígították föl. A tehetősebbek úgy kerestek maguknak helyet az istentiszteleti közösségben, a Szent Agapé közben, hogy azért a körülöttek lévők azok az ugyanabban a társadalmi osztályba tartozó elemek legyenek. Csak velük akarnak beszélgetni. Aztán bizonyos evangéliummal okoskodó, tetszetős beszédű, egyenesen Jeruzsálemből érkező igehirdetők másképpen tanították nekik Jézus evangéliumát, mint korábban az apostol. Na most ezeket a míves, szép beszédeket hallgatva egyre több olyan dolgokat engedtek meg maguknak a korintusiak, ami összeegyezhetetlenné vált Krisztus követésével. A zsidók törvényének a tiszteletét összedolgozták a klasszikus görög életérzéssel. Na most ebből egy olyan masszát kaptak a zsidó törvény, meg a görög okoskodás, bölcselkedés és klasszicizmus, a kettő összedolgozásával egy olyan masszát kaptak, aminek a fogyasztása következtében Jézus ugyan még látótávolságban volt tőlük, de ők, a korintusiak a követésben kezdtek lemaradni, és kezdtek szépen irányt váltani. Amikor már odáig jutott a gyülekezet, hogy szembefordultak azzal az emberrel, aki megismertette velük Jézust, akkor Pál apostol kénytelen volt lépni. Erről szól a 2. korintusi levél. Az apostol nem engedte meg, hogy a két végletnek bármelyike, akár a törvénykező, szigorú, akár a szabad gondolkodású középszerűség eltérítse a korintusiakat attól, amit kezdetben pedig meggyőződéssel vallottak. Ki is volt ez a Pál apostol, és mire hivatkozott? Pál nem ismerhette Jézust úgy, mint ahogyan a 12 apostolnak lehetősége volt rá. Ő nem ismerte Jézust személyesen. Tudjuk, a damaszkuszi úton egy hang szólította meg Jézus hangja, de Pál apostol kimaradt 3 évből, amíg beszélgethetett, sétálhatott, együtt evett, ihatott, hallgathatta a saját fülével 3 évig Jézust. Pál apostol 16 évszázadig nem is volt neki akkora népszerűsége, mint a többieknek. Nézzétek meg a múzeumokat, nézzétek meg a reprodukciósval ellátott könyveket, és látjátok, hogy sokkal ritkábban ábrázolták a 16. századi Pál apostolt, mint a többit, Pétert, Jakabot vagy Jánost. Pál apostolért nem gyújtottak gyertyát, vagy sokkal kevesebbet, és nem emelték arra a piedesztára, amire később majd a reformáció követői. Nem idézték, nem hivatkoztak rá többször, mint Jézusra, mert sajnos ez is egy hiba, mikor Pál apostol fontosabbá válik, mint Jézus. Nem hivatkoztak Pál teológiájára néhány gondolkodón kívül, a reformáció irányította a legtöbb fényszórót az apostolra. De már az elején, vagy mondjam úgy, hogy még az elején Korintusban is bizonyítania kellett az elhívását. Bizonyítania kellett azt, hogy ő apostol. Azt, hogy ő megfelel annak az állásnak a betöltésére, amire Jézus szokta alkalmazni a küldötteit. Bizonyítania kellett azt, hogy mindent megtesz az evangélium terjesztéséért és kézbesítéséért, nem vállal esztelen vakmerőséget, de hogyha a szolgálat sikeréről van szó, szent sikeréről, akkor ő bizony semmitől nem riad vissza. Pedig mennyi minden történt vele addig is. Mennyi mindennek kitette magát azért, mert a mai nyugati kereszténységgel ellentétben Pál apostol nem várta be, amíg eljönnek hozzá az esetleges érdeklődők, hanem ő ment el azokért, akik Jézust érdekelték. Pál apostolt botozták, vesszőzték, kövezték azért, amit mondott, tengerbe esett és rablók kezébe esett, amíg elérte a következő szolgálati helyét. Egészen furcsa, egyedülálló, ajánló levelet és szakmai önéletrajzot olvastunk. Magáról írta, és olvasták fel a korintusiaknak. Hallottátok a történetet. Mi is történt velem, milyen vagyok én? Gyenge vagyok. Ezt meg ezt tették velem. Melyik az a személyzet is, melyik az az igazgató, melyik osztályvezető alkalmazna ma egy ilyen munkavállalót, aki azzal dicsekszik az önéletrajzában, hogy hányszor verték meg és hányszor fosztották ki? Senki. Feláldozta a korábbi világnézetét, feláldozta a szakmai karrierjét, Pál apostol farizeus volt. De éppen ezért ő már csak a vezérigazgatónak tudja eladni magát. Őt a királyok királya alkalmazza. Kedves testvérek, mi mindent tudnánk mi beleírni abba az önéletrajzba, amit Jézus kér az alkalmazottaitól? Mi mindnyájan azok vagyunk, küldöttei, elhívottjai és küldöttei. Mi mindent tudnánk beleírni Jézusi alkalmazásra áhítozva az önéletrajzunkba? Több mint 30 éve megtanult egyik kedvenc, nap mint nap mellbevágó kérdésemmel élve, hogyha a kereszténység egy bűneset lenne, találnának elég bizonyítékot arra, hogy elítéljenek? Elég gyengének bizonyulnánk-e arra a világ szemében, hogy Isten erősnek értékeljen a Krisztusért vívott szolgálatban? Pál apostol éppen ennek a levélnek, a második korintusi levélnek az elején, vagy korábban az egyik lapon ezt írja, mert mindnyájunknak leplezetlenül oda kell állnunk Krisztus ítélő széke elé. Figyeljetek, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonosz. Nos, mit mutatnánk fel Krisztusnak e testben cselekedett dolgainkkal kapcsolatban? Azt, hogy minden vasárnap délelőtt elmentünk a templomba? Szerintetek ez neki elég bizonyíték lenne arra, hogy őt követjük? Amikor majd megkérdezi, hogy mit tettél azokkal az ajándékokkal, képességekkel, lehetőségekkel, amiket eléd adtam, és nem a saját polírozásodra, fényesítésedre, hanem azért, hogy építsd az én országomat. Mit felelnénk neki? Mit fogunk felelni neki? Mi a helyzet abban a témában, amiről Pál apostol referál? Hányszor szenvedtél Krisztusért? Nem csak úgy, hanem Krisztusért. Mi volt a legnagyobb szenvedésed? Az, hogy túl hideg vagy túl meleg volt a templomban, amikor 45 percig beszélt a lelkész? Mi volt a legnagyobb szenvedésed? Olvassa majd Jézus az önéletrajzodban azt, amit kért tőled. Igen, Uram, megtettem, itt van. Igen, itt voltál a templomban vasárnaponként, de lássuk csak, kérdezi majd Jézus. Hányszor tettél bizonyságot rólam, kérdezi majd Jézus. Hányszor tettél bizonyságot azok előtt, akiket neked adtam? Akiket eléd vezettem? Akik elmentek hozzád? Hová hívtad meg többször az ismerőseidet? Étterembe? Moziba, színházba, nyaralni, vagy ide, a templomba. Hova indultál azzal a céllal az életedben, hogy és azért öltözök föl, azért megyek el itthonról, hogy rólad beszéljek valakinek, Uram. Ezért megyek el, ez az egyetlen célom. Kérdezi majd Jézus, hányszor volt így? Te is azok között vagy, aki felülbíráltad az én atyámat? Aki felülbíráltad az én atyám kijelentését, aki arra utasította az övéit, hogy jövedelmük tizedét adják oda az ő ügyére? Neked is vannak jó kifogásaid, hogy miért nem? Te vagy az, akit már bár megbíztam vele, de nem volt hajlandó átadni az üzenetemet abban a helyzetben, amit én, mondja Jézus, előre elkészítettem annak a léleknek, akiben szomjúságot, fogékonyságot keltettem a befogadására. Várta, hogy szólj, de te nem szóltál. Te vagy az, akiről nagyon jól tudják az utcában, a munkahelyen, mindenhol, hogy mit hiszel, de soha nem ajánlottad még föl neki, nekik a legintimebb lelki együttlétet, az ima közösséget. Nem szeretjük ezeket a kérdéseket. Nem szeretjük őket, de majd elolvadunk azoktól a bibliai versektől, mint például első Jánosi levélben, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. A megbocsátó Jézust nagyon szeretjük. A megbocsátó Jézus nagyon kell nekünk, de az elhívásunkkal együtt szolgálatra küldő, és a szolgálati naplónkat lapozgató, olvasó Jézus, az már egy kellemetlen főnök. Isten szeretete addig jó, amíg nem okoz kellemetlenségeket. Pál apostolnak igencsak meggyűlt a baja. Meggyűlt a baja, miközben Isten beosztottjaként, Jézus elküldött beosztottjaként dolgozott. De tényleg, mocorog bennünk a kérdés, Pál apostol ilyen elszánt, őszinte, hű szolgája volt az Úrnak, miért hagyta Isten, hogy ennyi szörnyűség történjen vele? Miért szenvednek ma is a keresztjének, és a nem keresztjének is? Egyáltalán miért történnek a rossz dolgok ezen a világon? Miért vannak gyógyíthatatlan betegségek? Miért törnek meg életek? Isten nem ilyennek teremtette a világot. Igazad van. Teljes mértékben igazad van. Mi rontottuk el ezt a világot? Hogyha a sütőben hagyod a húst, és odaég, elég, azért nem a konyha felszerelést gyártó céget kell hibáztatni. Hogyha tolatás közben nekimész a kerítésnek, arról nem tehetnek az autógyártó cégnek a mérnökei és a munkatársai. Tudom, hogy lerágott csontnak tűnik, de hurikánok, ózonlyuk, vízhiány és áradások, túl sok víz nem azért vannak, mert Isten így tervezte, hanem azért, mert az ember felborította a tökéletest. Igen, egymás önzősége, maga mutogatása, vágyai, elégedetlenség miatt szörnyű dolgok történnek. Emlékeztek arra a csúnya történetre? Igen, abban a csúnya történetben nem volt ártatlanabb ember Úriásnál, és mégis neki kellett meghalnia azért, mert Dávid megkívánta a feleségét, Betsabét. Neki kellett meghalnia azért, mert az az igen szép termetű nő, aki egyébként biztosan tudott róla, hogy honnan, hol lehet legjobban látni, amikor fürdőzik a király, majd ott fogja meglátni, ő miatta halt meg a férje. Két számító lélek kettelése miatt a harmadik halt meg, az ártatlan férj. És ma nincsenek erre példák. Vannak olyan gyerekek, akik azért nem tudnak elmenni nyaralni, akik azért nem esznek egészséges ételeket, mert anyuka, apuka, vagy éppen mind a ketten elszívják, vagy megisszák, vagy eljátsszák az arra fordítható pénzt. Két ember bűne miatt az ártatlan harmadik, negyedik, ötödik szenved. Van, aki azért szenved maradandó sérülést, mert a szembe jövő autó vezetője ivott, vagy éppen telefonált. Ijesztő dolgok történhetnek a világon. Rossz dolgok azért is vannak, mert Isten tanít és felkészít valamire. Arra, amit a megfelelő tréning nélkül azt mondod, hogy soha nem tennél meg, mert nem tudod megtenni. Gondoljatok egy példára Dávidra. Dávid pásztorkodott, szembe kellett szállnia a nyájat veszélyeztető vadállatokkal. Biztos megkérdezte a serdülő, jóképű, erős, ügyes fiú néha az urat, hogy uram, elegem van belőle, miért küldesz állandóan veszedelmet? Nem lehetne anélkül, én hűségesen őrizem ezeket a báránykákat, juhokat, de jönnek a vadállatok. Biztos megkérdezte tőle. Nem sejthette, hogy az, amikor a paritjájából kihajított kövekkel elkergette az oroszlánt, a medvét, a farkasokat, ez csak az edzőtábor volt. Az igazi versenyre, a rangadó verseny napjára akkor került sor, akkor jött el, amikor egyetlen hajítással leterítette Góliátot. De addig neki évekig edzeni kellett. A veszedelmek közepette. Gondoltál már rá? Isten azért állítja eléd a veszedelmet, hogy felkészítsenek a legnagyobb veszélynek, lehet a legnagyobb kísértésnek legyőzésére. Végzetes dolgok történnek annak érdekében, hogy Isten megmentsen lelkeket. Utolsó óráit érő, élő fiatal asszonyhoz hívták a lelkészt, egészen közel hajolt hozzá a beteghez, aki elég hosszan suttogott valamit a fülébe. Délután meghalt. Sokan úgy érkeztek a temetésére, hogy az utolsó pillanatban, mielőtt lezárják a koporsót, még egy pillantást vethessenek rá. Nagyon szerették őt. És akik látták, nem tudtak mit kezdeni a látvánnyal. Az összeszorított markában egy kanál volt. Aztán az ige hirdetésből kiderült, hogy miért. Az utolsó, a lelkész fülébe suttogott kérésének teljesítéséről volt szó. A fiatal asszony utolsó bizonyságtételéről. Gyermekkorában, amikor befejezték a vasárnapi ebédet, csak vasárnap, az édesanyja azt mondta, hogy aki reméli gyerekek, többen voltak testvérek, aki hiszi azt, hogy most jön a legfinomabb, az tartsa meg a kanalát. Persze minden gyerek tudta, hogy miről van szó, és fölemelték a markukban a kanalat, és az édesanyja behozta a desszertet. A halálára készülő nő ezért kérte a lelkésztől, hogy temessék el kanállal a kezében. Még egy bizonyságtétel. Lássa meg mindenki, hogy a gyógyíthatatlan betegség ellenére milyen reménységgel, milyen hittel készül, mire is? A legjobbra, ami következik. Ami ezután 30 év földi élet után következik. Miért történnek rossz dolgok? Aki már nyelt vizet, taposott rendesen, de nem kapott levegőt, aztán az édesapja, vagy a barátja, esetleg az úszómester kihúzta a vízből, az tudja, hogy mit jelent feladni a saját erejébe vetett hitet, bizalmát, és ráhagyatkozni arra, akire a legnagyobb szüksége van. Isten néha azért engedi meg a fulladásig emelkedő gondokat, már majd belefulladunk, hogy emlékeztessen. Emlékeztessen arra, hogy elfeledkeztünk róla. Róla, akire a legnagyobb szükségünk van. Kedves testvérek, Pál apostol ezért dicsekedett mindazzal, amin keresztül ment. Minél több baj érte, annál erősebb lett a meggyőződése, hogy Isten szemmel tartja őt, a világ mértéke szerint nagyon gyenge kis hajlott hátú gerincbeteg öregembert. Őt, aki gyengeségei felmutatásával tette a legtöbbet, a Jézusról szóló örömhírt tette hitelessé. Több dolgunk nincsen, de kevesebb sem. Végezd el az elkövetkezendő napokban azt, amivel Isten megbíz, tudni fogod, hogy mi az, aztán dicsekedj el vele. Ezzel dicsekedj. Amen. Feleljünk Isten megszólító szavára 197-es számú dicséretünk 4. versének éneklésével. 197-es számú dicséretünk 4. verse így kezdődik: tanúságra erőt csak te tőled kérünk.